Hajtsuk meg a fejünket egy percre. Kelj fel, világosodj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad meglátszik. Mert íme sötétség borítja a földeket, és éjszaka a népeket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Amen. Testvérek, folytassuk az esténket a 168-as számú énekeskönyvi énekünkkel, dicséretünkkel. Ennek mind a négy versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, Atyánk, köszönjük, hogy újra és újra összehíz bennünket estéről estére. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és valóban láthatunk, tapasztalhatunk téged, ahogyan beszélsz hozzánk, ahogyan hívogatod a mi szívünket, az életünket. Köszönjük, Úrunk, hogy te estéről estére közelebb és közelebb hisz önmagadhoz, és köszönjük, hogy mi jöhetünk. Kérlek, Uram, hogy valóban áld meg ezt a mai estét is. Uram, látom a fáradtságot, magamon is érzem, de Úrunk, valóban hiszük azt, hogy te el tudod zárni ezt a fáradtságot félre valahová, és meg tudod adni azt, hogy valóban megnyíljon a szívünk, és csak rád figyeljünk, csak téged hallgassunk, és csak veled törődjünk. Urunk Istenünk, megvalljuk azt, hogy olyan sokszor és olyan régóta billegtünk már az Isten országának a határán, kicsit befelé, aztán kifelé, de Urunk, azért imádkozom ma, és azt kérjük tőled, hogy valóban ma dőljön el a szívünkben, hogy követünk téged, és ne legyünk többet két úton járók, és ne sántikáljunk kétfelé, hanem valóban dőljön el a mi szívünkben, hogy téged követünk, egyedül csak téged. Uram, bocsáss meg, hogy olyan sokszor voltunk két úton próbáltunk két lovon ülni egyszerre. De Uram, hadd dőljön el ma minden. Hadd törjenek ma össze a bálványok, és hadd tudjunk odaborulni a Te színed elé, a Te keresztedhez. Urunk, ezt kérjük. Oldj el minden köteléket, vágd el a láncokat, és kérlek, hogy adj szabadságot ahhoz, hogy odaboruljunk hozzád, és átadjuk az életünket, a szívünket neked. Kérlek, áld meg ezt az estét, és engedd, hogy ez ma minél több szívben, több életben megtörténhessen. A Te szent nevedért kérünk, drága Jézus, hallgass meg bennünket. Amen. Testvérek, ismét megint Lukács evangéliumából, a 15. fejezetből, a Biblia aranylapjáról olvasom az igét, a 15. fejezet 11-es versétől. Jézus szavai ezek. Aztán így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta közöttük az ő vagyonát. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, eléje futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Amen. Eddig az ige. Testvérek, estéről estére a tékozó fiú történetét tanulmányozzuk. Az első estének az volt a címe, hogy a messzesség ígérete, aztán a második estének már az volt a címe, hogy a messzesség ígérete közelről, hogy milyen is az a vájú. Aztán a harmadik este arról beszéltünk, hogy már kezd megfordulni ez az ember, ez a fiú magában, a megfordulásról volt szó. Ma pedig arról szeretnénk beszélni, hogy mi az, ami minden értelmet felülhalad. Arról a kegyelemről, amely ezt a fiút is megváltoztatja és átformálja. Ma erről a kegyelemről szeretnénk beszélni. Látjuk igazából, hogy ez a történet valójában ténylegesen nem a fiúról szól, hanem az atyáról. Az atyáról, aki hagyja magát megsebezni. Igazából ezt akkor értjük meg teljesen, hogyha az atya szó helyére, amikor otthon átolvassuk, betesszük mindenhová azt a szót, hogy szeretet. És úgy olvassuk végig. Mert valóban az igazi szeretet az, amely engedi magát akár megsebezni is. Azt látjuk, hogy a fiú fölkel, és elindul. Ha látnánk a, úgymond a szellemi világot, akkor láthatnánk ott azt, hogy az angyalok ott vannak és drukkolnak. Ez az, indulj, mozdulj meg, állj föl, indulj el hazafelé, gyerünk, egyik láb a másik után, indulj el. Mert valóban öröm van a mennyben egyetlen egy bűnös ember megtérésekor. És ott vannak a démonok is jobbra és balra, és kezdik ott sugdosni a fiúnak, hogy hát ne menj, ne csináld, hát kinevetnek majd, hát kell az, hogy téged megalázzanak, kell, hogy megverjenek, meg hát koszos is vagy, nézd magadra. De olyan jó, hogy a fiút ez sem köti meg, hanem ő elindul szépen hazafelé, elindul csendesen egyik lábát a másik elé téve, és valóban még az sem akadályozza meg, hogy valóban ő annyira koszos. Hát képzeld, a disznók vájújától jön, koszos a ruhája, nem is ruha az igazából, ilyen rongyok. Képzeld el a haját. Gondolom nem tudta ápolni már. Talán férgek is éltek a hajába, meg mindenféle élősködő. Hát a disznók vájújától jött, már abból is kívánt volna enni, de abból sem adtak. És akkor így, ahogy van, a maga nyomorúságával jön az atyához. Annyira szeretem a 458-as dicséretnek a harmadik versét. Az egészet szeretem, de a harmadik vers különösen fontos a számomra. Jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogódzva. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Ezt azért mondom el, mert sokszor szeretünk mi úgy jönni az Úristenhez, hogy kirakjuk a kitüntetéseinket. Itt elkezdődik, aztán egészen a hasunkig megy, hogy mennyi minden vagyunk mi jók, és nagyszerűk, és csodálatosak, és az Úristen is lássa meg, hogy milyen nagyszerű szolgája van neki. Hát nem így van. Hogy mondja az Izsaiás könyve, minden igazságotok olyan, mint a véres ruha. Nincs igazságunk, nincs olyan érdemünk, amit kirakhatnánk a kirakatba, hogy Uram, jövök én a nagy szolgád, dehogy is, jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogódva. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. És olyan nagy dolog az, hogy azt olvassuk, így olvassuk a 20. versben, hogy útra is kelve el is ment az apjához. Útra kelt, és valóban el is ment. Apróságnak tűnik, de mégiscsak fontos. Elmondom mindjárt, hogy miért. Mert ebben a kis gondolatban ott van két fontos lépés. Hogy valaki felébred, és aztán el is indul. Rálép arra a bizonyos útra. Megteszi az első lépéseket, majd a többi százat, meg ezret. Ez nagyon fontos. Azért, mert a saját gyülekezetemben is, a börtönbeli gyülekezetben is látom azt, hogy sok ember felébred, szól az ige, és Isten megadja azt, hogy valóban, mint az áramütés, megrázza őket, és felocsúdnak az álomból egy picit. Úgy valóban, mintha leöntenék őket egy pohár hideg vízzel. És akkor mégis sok ember elszomorodik kicsit, fájlalja az életét, a bűneit, és aztán mégis ott marad azon a helyen. De olyan jó, hogy valaki pedig felébred, és aztán ezzel oda megy az Úrhoz, és megtér, átadja az életét. Testvérem, nagyon vigyázz ezzel, mert ez a hely, ahol most is vagyunk, ez nem más, mint a váróterem. Ha az embernek fáj a foga, akkor elmegy és beül a váróterembe, a fogorvosnál. Várja, hogy sorra következzen, és majd ott akkor kihúzzák azt a fogát, vagy éppen gyökérkezeljék, vagy bármi más megcsináljanak vele. Sokan úgy vagyunk ezzel, hogy persze beülök, mert nagyon fáj a fogam, nem bírom már tovább. Aztán ott üldögélek, elkezdem olvasni a magazinokat, és megszólal bent a fúró, az a jól ismert hang. És akkor úgy azt mondja az ember, hogy úgy nem is fáj. Úgy igazából akár haza is mehetnék. És sokszor haza is megyünk. Én is csináltam már ilyet gyerekként, mert azt mondjuk, hogy hát végülis jó ez így, nem? És hányszor van úgy, hogy az ige is fölráz bennünket, fölébreszt az ige bennünket valamilyen szinten, megrázkódunk, aztán mégis ott maradunk, ahol voltunk, mert elhitetjük magunkkal, hogy jó ez így. Jó ez így. Testvérek, Madács Imre azt írja, hogy a tett halála az okoskodás. Mi valóban tényleg mindent meg tudunk magyarázni. Nem vagyok én olyan rossz ember, nem is bűnök ezek igazából, mert hát mindenkinek van ilyen, nem? Nem is olyan nagy probléma. Igazából nincs velem semmi gond. És akkor ezt végig futtatjuk magunkban. Tényleg vannak az embernek ilyen énképvédő mechanizmusai, amivel úgy jól megmagyarázza magának, és megvédi saját magát, hogy minden rendben van, és az ember visszaül a helyére. A Bírák könyvében van egy rész, amikor ugye a kánaániak rárontanak a zsidó népre, és akkor Debóra prófétanő hívja hadba a népet, minden törzset. És aztán ugye győznek, de aztán ugye nem minden törzs jött, és Debóra megírja maga énekét úgymond, és abban azt írja például Rúben törzsénél, azt írja, hogy Rúben törzsénél hát nagy fogadkozások, nagy fontolgatások voltak. Tehát Rúben törzsénél ott ültek, és megéri ez nekünk, nem éri meg, és végül is maradtak egy helyben, ott volt az ellenség a kapuknál, és veszélyben volt az egész országuk, az egész népük, ők meg ott fontolgattak. Testvérek, hányszor látom azt, hogy emberek úgy megmagyarázzák maguknak, hogy hogy miért nem kell megtérni, miért jó ott maradni, ahol vagyok eddig is, meg ahol voltam eddig is. Ez tényleg olyan, mint amikor a gyermek elindul a szülési folyamatban, és ott megreked abba a szülőcsatornába, és nem tud az a gyerek megszületni. Az a nagy imádságom, és Isten azt adta elém, mikor jöttem ide autóval, hogy ne legyen itt senki ebbe a gyülekezetbe, aki ezen a héten akár elindul, de ott megreked ebben a szülőcsatornában. Nem születik meg az a döntés, hogy én és az én házam népe az Urat akarja követni. Hanem csak úgy azt mondjuk, hogy hát, volt igazság benne, amit mondott. Kérlek, hogy ne így. Ne így. Az élet beszéde az, ami szól itt. Nem azért, mert én szólom, hanem az Isten mondta azt, hogy valóban használ alkalmatlan eszközöket is. De akkor ne mondd azt, hogy hát, volt benne jó gondolat. Vagy fordulj az Úristen felé, vagy ne fordulj. De döntened kell. És testvérek, ott annál a vájúnál megszólalnak mindig az ördögök is. Azt mondja az ördög, hogy persze, persze, én megértem, hát változni kell, változtatni kell, ez egyértelmű. Hát változtass az adott körülményeken belül. Hát lehetne ezt a vájút olyan otthonosabbá is tenni. Ki lehetne kicsit festeni, meg úgy valahogy összegereblézni ott körülötte, és mindjárt másképpen néz ki az egész. De az Úristen nem ezt mondja. És a fiú nem ezt tette. Aztán jön az ördög, és azt mondja, hogy hát van neked önérzeted? Visszamész megint abba a börtönbe? Megint az kell, hogy téged szolgává tegyenek? Meg azt is mondja az ördög, hogy rendben van, változzál, de nem kell úgy egyszerre nekiugrani a dolgoknak, úgy apránként. Szokjál le a bűnről. Testvérek, de lelki evolúció sincsen. Tehát nincs olyan, hogy én majd úgy apránként úgy megjavulok, és hát kijövök a bűnökből. Ilyen nincsen. Valóságos megtérés által, kereszt felé fordulás és leborulás által van szabadulás a bűnből, nem lassanként megjavulás. Gyerekkoromban láttam egy ilyen karikatúrát, már gyerekként tudtam, hogy ez nevetséges. A kép címe az volt, ez egy karikatúra volt, mondom, tréfának szánták, de sok ember mégis ezt komolyan veszi. A kép címe az volt, hogy elvonó kúra. Volt egy asztal, egy hosszú asztal, és azon, amögött volt egy borzasztóan részeg ember. És az első korsóz legalább ekkora volt, tele volt valamilyen itallal, a következő már kicsit kisebb korsó volt, aztán még kisebb, aztán még kisebb, aztán még kisebb, aztán már poharak jöttek, a végén pedig kis kupica. És nyilván azt gondolták, hogy ha mindegyiket megisz az úriember, akkor előbb-utóbb le fog szokni az alkoholról. Ez nevetséges. Tudjuk, hogy ez nem igaz. Hogy ez nem működik. Nincs ilyen. Aztán azt is mondja az ördög, hogy rendben van, persze, menj te haza. Csak éppen először szedd magad rendbe. Egy kis pénzt gyűjtsél, vegyél egy szép ruhát, valamit öltöz fel, rendezd a hajadat, aztán majd utána visszamehetsz. Bármit is mond az ördög, tudjuk, hogy mi a lényeg, hogy majd holnap menj vissza. És mi ez a holnap? Ez azt jelenti, hogy soha. Ne indulj el sohasem. És van még az ördögnek egy hatalmas nagy trükkje, ezt sokszor megtapasztaltam, akár a börtönszolgálatomban is, hogy azt mondja az ördög, hogy rendben van, visszamész, de mi lesz a disznókkal? Hát ezeket rád bízták, hát ezeket etetni kell. Hát mi lesz szegényekkel, hogyha te nem fogod őket etetni? Lefordítom ezt lelki értelembe. Volt egy olyan ember, akiről hallottam, aki hát elhagyta a feleségét, meg a gyerekeit is. Ott hagyta őket. Ő meg elment a szeretőjéhez. Teltek a hetek, a hónapok, felébredt a lelkület, a lelkismerete. Elkezdte marni, piszkálni, égetni őt. Erre elment egy istentiszteletre, ahol az Úristen úgy adta, hogy az ige is teli találat volt, hozzászólt, róla szólt. Felült a villamosra, ment hazafelé, zögykölődött, és azt mondta, hogy már pedig ő, ha őt visszafogadják, visszamegy az ő feleségéhez. És ha visszafogadják, akkor újra férje lesz a feleségének, és gyermekei apja lesz. És tudjuk, hogy ahogy szokott történni, jött az ördög, és azt mondta, hogy hát, azzal a másik asszonnyal mi lesz? Hát rád bízta szegény az életét. És valóban elkezdett morfondírozni, tényleg, az a szegény asszony rábízta az ő életét. Hát most akkor hagyja őt ott, ebek 30-adjára. Hát hogy lehet ilyet csinálni? És persze, hogy szokott lenni, mire a villamosról leszállt, már le is beszélte magát az egészről. Testvérek, amikor a vámszedő Lévi ott ül a vámszedő asztalnál, ott a sokféle pénz, és jön az Úr Jézus, és azt mondja neki, hogy kelj fel, kövess engem, akkor Lévi, vagy más néven Máté nem mondja azt, hogy pillanat Jézus, csak most olyan jó megy az üzlet, most először még itt ezt a periódust hagyj vigyem végig, aztán majd követlek téged. Meg azt sem mondja, hogy gyere majd kicsit vissza később, mert most én hát zárszámadást csinálok. Mert rendezem a dolgokat, aztán megnézem, hogy mennyi a bevétel, kiadás, aztán majd megyek, követlek téged. Amikor Jézus megszólítja Pétert és Andrást, hogy ott pont a halászhálónál vannak a hajóban, hogy gyertek, és én emberhalászát teszlek benneteket, akkor nem mondják azt, hogy kis pillanat, Jézus, olyan sokat halat fogtunk, ezeket még el kell adni, el kell vinni a piacra, utána majd megkeresünk téged. Azt olvassuk, hogy mind Máté, mind pedig Péter és András is lehetne még több példát hozni a Bibliából, ott hagytak mindent. Az ige le is írja, keresd meg. Ott hagytak mindent. Kiszálltak az egészből, és mentek Jézus után. Vigyázz! Nehogy az ördög valamilyen módon lebeszéljen, mert az ördög meg fogja oldani. Mert az ördögnek egy dolog a fontos, hogy te ne indulj el. Ne indulj el most. És akkor az lesz a vége, hogy soha nem fogsz elindulni. És a fiú megy. Olyan nagy dolog. És olyan, hogy az ige megmutatja nekünk az ige másik oldalát is. Hiszen ott van az atya, aki pedig észreveszi a fiút. És ő veszi észre elsőként. És miért ő? Hát azért, mert ő várta a fiút. Kiderül számunkra, hogy ő igazából kereste és várta a fiút. Újra és újra. Abba az ajtóba az atya minden nap kiállt. És vizslatta a távolságot, a horizontot. Vajon most jön-e az én fiam? Vajon ma jön-e haza? Mert biztos haza fog jönni egyszer. És hányszor feküdt le ez az apa szomorúan, hogy ma nem jött haza. De talán majd holnap után, biztos haza jön. És hányszor indult neki az apa így a napnak, és hányszor feküdt le szomorúan. És olyan nagy dolog, hogy ez a fiú megjelenik ott a távolban, és az atya látja meg elsőként, mert ő várta. És gondolj bele, hogy ez a fiú hogy nézett ki akkor már. Már nem volt sehol a szép ruhája, a szép haja, gondolom szépen ki volt fésülve, rendbe volt téve, már sehol nem volt ez. Egy koszos koldus jön ott a távolban. A ruhája is, a mindene olyan csapzott és koszos, de mintha a menése, mintha a járása, ahogy a lábát emeli, mintha az én fiam lenne. És akkor olyan nagy dolog az, hogy az atya fogja magát, és elkezd futni a fiú felé. Elkezd futni az ő fia felé, mert meg akarja találni őt. Nem akarja, hogy elmenjen. Testvérek, ha az akkori embernek a fülével olvasnánk ezt az igét, és hallanánk ezt az igét, akkor megdöbbennénk. Mert itt olyan dolgokról beszél az ige, ami sok embernek akkori botrány volt. És talán ma is az. Mert akkoriban egy gazdag ember az nem futott. Azért volt az a hosszú földig érő ruhája, hogy neki ne kelljen futni. Hát fussanak a szolgák, azért vannak. Fusson mindegyik, de én nem futok, én olyan szépen vonulok, mert én úr vagyok. Egy elnök nem fut, fussanak a szolgák. Egy parancsnok nem fut, egy vezérigazgató, egy miniszter az nem fut. De ez az atya mégis elkezd futni. Fut a fiú után, és keresi őt. Valaki egyszer ennek a történetnek azt a címet adta, hogy az elfutó ember és az odafutó atya. Az odafutó Isten. Testvérek, van egy gyönyörű vers, nagyon szeretem, a kedvenc versem. Füle Lajosnak a Futás című verse. Ugye Füle Lajos bácsi úgy kezdi, hogy fut a gyerek a labda után. Nem fogom felolvasni, mert amúgy sem tudok jól verset olvasni, de nem is ez a lényeg, hanem csak gondolj bele ennek a gondolatmenetében, ennek a gyönyörű versnek. Fut a gyerek a labda után, és akkor mond ilyeneket Lajos bácsi, hogy guruló labda lett a világ. Aztán később azt mondja, hogy fut az ember az élet után, mert kergeti álmát, hajtja a vére. És aztán harmadszorra olyat mond Füle Lajos bácsi, az ember szíve elszorul, Fut az Isten az ember után, mert mindent lát, és szánja nagyon. Guruló szívét csak, hogy elérje, fut utána, hull bele a vére. És aztán végén, a vers végén azt mondja, hogy viszonzatlan mély szerelmével fut az Isten az ember után. Nem tudom, beleremegette már a szíved abba, hogy hányszor futott utánad az Isten, és keresett téged. Gondold végig az életedet, hogy hányszor volt ott az Isten. Amikor megkereszteltek, és te nem is emlékszel rá, nyilván, miért emlékezni? Az Isten ott volt. Sőt, visszább megyek, amikor az édesanyád szíve alatt voltál, növekedtél, az Isten már ott volt. Amikor a szüleid sem tudtak róla, te már, hogy vagy, akkor az Isten már tudott rólad, és az Isten ott volt. És ott volt a gyerekkorodban, amikor néha, hogy elméláztál, így gondolkodtál, hogy hogy állt össze ez a világ. Ott volt akkor, amikor mélységbe voltál, amikor sírtál, amikor elfáradtál, amikor csalódtál és becsaptak. Ott volt mindig, mert ő szeret téged, mert fut utánad és keres téged. Ott volt a konfirmációdnál, a felkészülés során, a fogadalomtételnél, és ott volt mindig is. Nézd vissza, ott volt mindig. Jön az Isten utánad és keres téged. Téged gyarló embert, mert kell lesz neki, mert szüksége van rád. Testvérek, az atya fut azért, hogy ez a fiú nehogy megforduljon, nehogy lebeszélje magát, nehogy visszamenjen. Öleli és csókolja, szereti, azt olvassuk, hogy csókolgatta, tehát gyakorító képző. Tehát, hogy nem szűnt meg csókolni, nem az, hogy egy puszi jobbra, egy puszi balra, aztán gyere be, hanem csókolgatta folyamatosan. És azt olvassuk, hogy át is ölelte. Miért tette mindezt? Miért futott az atya elsőként? Azért, hogy védje az ő fiát. A 2 Mózes 21 és a 3 Mózes 20 mind a kettő beszél arról, hogyha egy atyát gyaláz a fia, akkor az a fiú halála lakoljon. Hát ma sok fiút kivégeznének szerintem, hogyha ezt komolyan vennénk, hogy valaki az atyát gyalázza, halála lakoljon. Csak képzeld el azt, hogy te vagy az atyának a szomszédja. És valóban egyszer csak látod, hogy ez a kisebbik fiú, ez a léha semmire kellő valaki, egyszer csak fogja magát és megtömi a zsebét az örökséggel, amiért ő egy napot nem dolgozott, és elmegy messzi földre. Aztán jönnek a hírek, hogy a fiú ezt csinálta, azt csinálta, elszórta, tönkretette, ilyen dolgokba keveredett be, meg olyan dolgokba. És te látod nap mint nap az atyát, hogy ott áll a kapuban könnyes szemekkel, és figyeli a távolságot, mikor jön az ő fia. És akkor gondolj be, hogy egyszer csak meglátod a fiút, amint jön éppen a koszos ruhájában, soványan, koszos hajjal, koszos arccal. Akkor nyilván oda mész, és azt mondod, hogy ide figyelj te ilyen-olyan, te gazember, hát hazahúzott a hasad, hazajöttél, hát menj vissza oda, ahol eddig voltál. És azt látjuk, hogy az atya nem így tesz. Az atya odaszalad, hogy valóban a fiát megvédje, átöleli. Az Úr Jézus ugyanezt tette. Az Úr Jézus igazából, amikor értünk meghalt, akkor egy pajzs volt. Az Úr ő sújtotta mindnyájunk vétkéért. Az a sokféle vétekért és bűnért való jogos büntetés, amit téged ért volna, és téged jogosan illetett volna, meg engem is, azt a fiú magára vette. Felfogta, mint egy pajzs, és magára vette azt. És az atya olyan jó, hogy odafut, megvédi a fiút. És oda megy a fiához, odafut a fiához. Egyik kedvenc igém a Jakab 4:8. Közeledj az Istenhez, és ő közeledni fog hozzád. Hidd el, hogyha csak ennyi lépést, mozdulatot teszel az Isten felé, akkor az Isten már jön kitárt karokkal feléd, mert keres téged. Az 59. Zsoltár olyan szépen írja, hogy szeretetével jön felém az én Istenem. Szeretetével jön felém. A Károli még szebben fordítja. A Károli azt mondja, hogy a szeretetével elémbe jön az én Istenem. Ilyen Istenünk van, érted? És mi mégis sokszor azt tanultuk meg, hogy nekünk ilyen retteget, félnivaló atyánk van, akitől nagyon kell félni. Az atya nem ilyen. Az atya nagyon szeret bennünket. És azt olvassuk, hogy a fiú kezdi ott mondani a maga vallomását, hogy hát nem vagyok méltó, hogy a fiad legyek, hadd legyek csak a szolgád, és az atya meg rendelkezik, hozzátok a ruhát a testére, hozzátok a gyűrűt az ujjára, a sarut a lábára, mert itt van az én fiam, aki meghalt, és aki feltámadt, aki elveszett, és aki megtaláltatott. Testvérek, gondolj bele, hogy az atya visszafogadja a fiút, visszafogadja, azt mondja, hogy újra fiú lesz, újra itt van az én fiam, és újra fiú lesz. Csak gondolj bele, hogy mit tett ezért ez a fiú. Hát a ruhát nem ő szőtte, nem is ő hozta messzi földről magával. A gyűrűt is, ami a fiúságot fejezte ki, hogy ő újra fiú, és senki ne gondolkodjon azon, hogy ez az ember nem a fiú, ő újra a fiú. Azt sem ő kapta az érdemei elismeréseként. A sarut sem ő készítette és hozta haza. A ház sem az övé, amibe befogadják. A borjút sem ő hízlalta. Még az apát sem ő találta meg, hanem az apa futott ő elé, és mindent az apa készített el, és ő tette ezt a napot örömünnepé. Még az a rész is, hogy itt van az én fiam, aki elveszett és megtaláltatott, ez a szenvedő szerkezet, hogy igazából nem is ő jött haza, hanem az atya szeretete vonzotta onnan egészen messziről haza. Igazából mi az ember tennivalója? Azt, hogy ezt elfogadom, és hálás szíve után az Isten dicsőségére élek. Ennyit tudok tenni maximum, hogy elfogadom ezt. Elfogadom. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy az atyai házban mindenki számára el van készítve az új ruha. Nyugodtan gondolj magadra, mert nyugodtan gondolj a családtagjaidra, a testvéreidre, ha élnek a szüleidre, a gyermekeidre, az unokáidra, gondolj rájuk, hogy nekik is el van készítve az atyai házban a ruha. Ott lóg egy fogason, és várja, hogy a tulajdonosa hazaérkezzen. És gondolj bele, hogy hány ember van úgy, hogy egyszerűen ő nem igényli ezt az új ruhát. Neki ez nem kell. Ő neki ez nem kell. Testvéreim, mindenkinek el van készítve a ruha, mindenkinek el van készítve a gyűrű az ujjára, a saru a lábára az atyai házban, a koszos ruha helyett, a koszos göncök helyett. Ott van a helyed a vacsorázó asztalnál, és valakinek ez nem kell. Valaki ez nem igényli. Olyan tragédia ez, testvérek. És az atya átöleli a fiút, és azt mondja, hogy örüljünk és vigadjunk. Vágjátok le ezt a túlkot, mert itt van az én fiam, aki meghalt, és aki feltámadt, aki elveszett, és aki megtaláltatott. És gondolom úgy, a fiú, mikor ezt hallgatta, végfutott a hátán a hideg. Hogyan? Hát én halott voltam. Hogyan? Hát én elveszett voltam. Hát nem az volt az élet, amikor ott mulattam, és örültem, és örvendeztem? Nem. Az volt a halál. A pusztulás. De most már él. Most már az életre került. És így értjük meg, testvérek, az Efézusi levelet is, az Efézus 2-ben Pál apostol ezt írja. Minket is, akik halottak voltunk a mi vétkeink miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Halottak vagyunk? Vásárolunk, eladunk, kereskedünk, házasságot kötünk, felbontjuk, és így tovább. De hogyha valaki az Istent nem ismeri, akkor lelkileg halott. Akkor az egész életét úgy intézi, hogy halott, hogy vak az Isten felé. És az a szörnyű, hogy így növünk fel, így nevelünk gyerekeket is, így kötünk házasságot, aztán így tesszük azt tönkre is, mert a szívünk halott az Isten felé, a szemünk pedig vak felé, a fülünk süket Isten felé, és így tesszük tönkre az egész életünket. És azt is mondja a Pál apostol itt az Efézus 2-ben, hogy és kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, ez nem tőletek van, ez az Isten ajándéka, hogy senki ne dicsekedhessen. Drága testvérek, olyan nagy dolog az, hogy amiről itt szó van, azt úgy hívják, hogy kegyelem. És azért nagyon nagy szó a kegyelem, mert sokkal több, mint a szeretet is. Mert a szeretet az két oldalú, ugye? Ha a szeretetnek nincs viszonzása, előbb-utóbb kifullad, kiüresedik. De a kegyelem éppen azért fantasztikus, mert csak egy oldalú. Az Isten ad. az Isten ajándékoz. Fogadd el. Engedd, hogy az Isten szeressen téged. Testvérek, olyan jó, hogy az Atya azt mondja, hogy most történik mindez. Nem holnap, nem a jövő héten. Ennek a fiúnak nem lesz priusza, és nem mondja azt, hogy akkor menj be oda a hátsó sufniba, tudod, ahol a gabonát őrizzük, oda feküdj be a sarokba, nehogy valami kis élősködőt behozzál a házba, aztán majd később beszélünk erről a dologról, ha meglátjuk, hogy valóban te most már másképpen gondolkodsz, és másmilyen vagy. Nem, most, azonnal. Testvérek, látjuk, hogy ebben a történetben két tékozó is van. A fiú tékozó volt a pénzben, az aranyban. És ott van az Atya, aki tékozló a szeretetében. Ilyen Istenünk van, aki szeret bennünket, visszafogad, magához ölel, elénkbe fut, és igaznak nyilvánít bennünket. Testvérek, nem tudom, tudjuk-e, hogy az egyházi naptárak szerint minden vasárnapnak van egy neve. A múlt hét vasárnap, az advent előtti utolsó vasárnapot úgy hívják, hogy örök élet vasárnapja. Úgy készültem ide, és gondolkodtam ezen, hogy az örök élet vasárnapja, és ha te ma meglátod az Atyát úgy, ahogyan az ige kijelenti, ha te ma igen mondasz az ő hívására, ha te oda menekülsz az ő ölelő karjaiba, akkor számodra ez az örök élet napja lesz. És mindig úgy fogsz emlékezni, hogy azon a 2016-os évvége felé, ott azon az advent előtti napokban, ott akkor szólt az Isten, és én meghallottam, és visszataláltam a vájútól, a mélységből, a nyomorúságból, és nem tudtam más vinni, csak a nyomoromat, a szennyemet, a tisztátalanságomat, de az Atya elfogadott, és ez a lényeg. Menj oda hozzá, mert ő a halálból életre akar hívni. Menj oda hozzá, mert elveszett voltál, de az Isten meg akar találni, és az Isten szeretni akar. Ott van számodra elkészítve az Atyai házban a ruha, ott van a helyed, ott van a gyűrű a számodra, és ott van számodra minden. Csak te kell lesz. Olyan megdöbbentő, nem, hogy az Istennek mi kellünk. Én nem szeretem magamat annyira, hogy az örökké valóságban magammal legyek. De az Isten azt mondja, hogy ő szeret engem annyira, hogy szeretne velem az örökké valóságban lenni. Olyan megalázó. Én velem, aki annyiszor káromoltam, őt gyaláztam, és mi mindannyian ilyenek vagyunk, az Isten mégis így mondja, hogy szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket, mondja az Isten. Van egy ilyen ige. Legyen ez igaz a számunkra, és ha más nem is viszel el magaddal, akkor legalább ezt, hogy az Isten szeret téged, és visszavár. Ne késlekedj. Indulj vissza minél előbb. Amen. Mielőtt testvérek imádkoznánk, hallgassuk meg az énekkarunk szolgálatát.
Thank you.
Köszönjük az énekkel a szolgálatát, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, dicsőség, magasztalás és áldás néked a kegyelemért. Ezért a drága szóért, amely mindenek fölött való, amelyben benne van a mi láncainknak a szabadulás, láncainknak a feloldása, benne van a bilincseinknek a kinyílása, megnyílása. Urunk, nem miattunk, nem értünk, nem a mi érdemeinkért, a mi szépségünkért, a mi ügyességünkért és okosságunkért, hanem a te végtelen kegyelmedből lehetséges hozzád jönni. Lehetséges kijönni a bűnből, és lehetséges hozzád menekülni, győzni benned és általad. Uram, megvalljuk azt, hogy olyan régóta szolgálunk az ördögnek, olyan régóta tesszük ezt már, hogy már sokszor ez a normális, ez a megszokott dolog, hogy valóban mi így élünk. De Urunk, kérünk azért, hogy szabadíts ki ebből a végtelen nyomorúságból bennünket, tisztíts meg bennünket, Urunk, és engedd meg, hogy tudjon az a lelkünk, a szívünk felszusszanni, és egy friss szabadságra fellélegezve újat kezdeni benned és általad. Uram, törd össze az ördög igáját, és valóban adj teljes szabadságot. Urunk, nem akarunk többet a gonosznak szolgálni, bármilyen módon is, ha nem is mindig a testünkkel, de sokszor az elménkkel, a gondolatainkkal, vagy éppen a szavainkkal, amelyeket használ, és amellyel bánt másokat, és bántjuk önmagunkat is. De Uram, szeretnénk hozzád menekülni. Te vagy a mi atyánk, aki kimondhatatlanul, viszonzatlanul nagyon szeretsz bennünket, és életre hívsz, és életre szólítasz bennünket egyen-egyenként. Uram, köszönöm, hogy van szabadság, lehet szabadságban élni, ebben a szabadságban megmaradni és örvendezni. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és kérlek, hogy áld meg azokat, akik mi mindig gondolkodnak. Áld meg azokat, akik valóban már döntöttek melletted. És Uram, engedd meg, hogy ők pedig tudjanak benned megerősödni, hogy ne engedjék és ne hagyják, hogy az ördög elhitesse velük azt, hogy te nem szereted őket, te magukra hagytad őket, te elfeledkeztél róluk, és nem gondolsz velük. Uram, engedd meg, hogy ők is lássanak téged úgy, hogy valóban te kimondatlanul szeretsz bennünket, kimondhatatlanul, végtelen módon felénk fordulsz és megáldasz bennünket. Uram, kérlek, hogy ebben segíts növekedni ma is, most is. Kérlek, vedd le rólunk azt a szemüveget, amivel a sátán elvakít bennünket, és engedd meg, hogy kapjunk tőled egy látást, amellyel tudunk előre menni az életünk folyamán. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, kérlek, áld meg a holnapi estét is, áld meg az egész éjszakánkat, és kérlek, hogy a te lelked munkálkodjon közöttünk és bennünk továbbra is. És az ige, amit kaptunk, amit te a szívünkre helyeztél, amit te nekünk mondtál ma, az hadd munkálkodjon bennünk továbbra is, kísérjen el bennünket, és gyúrja, formálja, alakítsa az életünket. Teted tisztává a mi lelkünket, a mi életünket, a te szent igéd által. Amen. Ti azért, testvéreim, így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az áldás vétele előtt keressük ki a mi záróénekünket. A 457-es számú dicséretnek mind a három versét énekeljük el, és ezzel adjunk is választ a meghallott igére. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Így kezdődik ez a szép ének. Thank you. Vegyük az áldást, testvérek, fennállva. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Krisztus Jézust. Amen.